Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, hogyan szól hozzánk Istenünk igéje Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 14. verstől kezdődően a 17. versig terjedő ige szakaszból. A megnevezett helyről így szól hozzánk Urunk igéje. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt és szolgált neki. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás prófét által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Foglaljunk helyet! Szeretett testvérek, a mai napi igénk a Biblia olvasó kalauz szerint is, Máté evangéliumának a 8. fejezetéből, a felolvasott versekből hangzik. Látszólag első olvasatra kétféle betegség helyzettel találkozunk. Az egyik egy általánosabbnak gondolt állapot, egy lázas állapot, a másik pedig haj az arra, hogy valamiféle lelki értelemben vett betegségről szól az ige. Mert hogy megszállottakról beszél, tisztátalan lelkekről, és Jézus gyógyításáról. Ettől egyértelműbben nem kell, hogy a szemünk elé kerüljön az, hogy Jézus itt ismét gyógyít, ismét csodákat tesz. Mégis túlmegy ezen az ige, és egy kicsit mélyebbre szólít meg bennünket, mélyebben talál meg bennünket akkor, amikor belehelyezkedünk, akár ezekben az állapotokba, ha belehelyezzük magunkat, és elképzeljük, hogy mi történik ezekben a szituációkban. Ennek a néhány versnek a fejezetének a címe az az, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Jézus megérkezik Péter házába. Kezdve onnan, hogy néhány verssel korábban a fejezetből látjuk azt, hogy Jézus folyamatosan gyógyít, és a templom felől halad egyre inkább a szűkebb tér felé, a nagy, tágas térről, az utcákról elindul, és egyre szűkül ez a tér a lelki szemeink előtt is, és belép egy házba, méghozzá Péter házába. És ott fekszik egy asszony, aki nem más, mint Péternek az anyósa. Hogy miről árulkodik nekünk ez az ige, azt megtudhatjuk akkor, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan érezzük magunkat akkor, amikor mi magunk betegségben vagyunk. Látszólag csupán lázról beszél az ige. Mégis, hogyha a bibliai kortörténethez nyúlunk eszközül, segítségül, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a lázas állapot, ez nem csak annyit jelent, mint ma számunkra, hogy bevesszük akkor a lázcsillapítót, az algopirint, vagy bármi mást, amit egyébként a reklámok hiper-szuper gyógymódnak ajánlanak, vagy megnézzük az interneten, hogy éppen mit diagnosztizáltak nálunk csak azért, mert lázasak vagyunk. Azért ott Jézus idejében nem erről van szó. Jézus idejében a láz, és már egészen az Ószövetségben is megjelenik ez, Mózes 3. könyvében, a láz úgy jelenik meg, mint egy büntetés, mint egy démonizált állapot. Miért? Hát tudjuk nagyon jól, ha valakinek volt már nagyon magas láza, akkor akár halucinálhat is, akár lehetnek láz álmai, ahol a valóság és a képzelet összekeveredik. És bizony ezt az állapotot ott nem tudták olyan egyszerűen gyógyítani, hogy bekapkodták volna a gyógyszereket, hanem azt meg kellett küzdeni a szervezetnek. És éppen ezért, amiért ez a küzdési folyamat végbe ment az emberen, ezért ezt a fajta állapotot valami sátáninak gondolták, valami olyan állapotnak, ahol az ördög munkálkodik, és egyébként, mint büntetés jelenik meg a Szentírás soraiban nagyon sokszor. És igen, így ezzel az állapottal, hogy láz. Hát ma fel se vesszük ezt az állapotot. Egyrészt, mert tudjuk csillapítani nagyon könnyen, másrészt pedig azért, mert egy természetes velejárója az emberi szervezet küzdésének. De mégis ott vagyunk egy olyan helyzetben, ha látjuk magunk előtt Péter anyósát, hogy kiszolgáltatott állapotban van. A kiszolgáltatottság az életünk egyik, hát legkevésbé kívánt állapota. Nagyon sok olyan emberről tudunk, és sejtem, hogy nagyon sokunknak a családjában ment már végig az, amikor egy erősnek hitt, akár családfő, akár bármely családtagunk, aki nagyon erős fizikummal rendelkezett egész életében, és belekerül egy olyan betegségbe, amely akár átmenetileg kínlasztja őt, akár egy gyógyíthatatlan állapot, hogy az ember a végére eléri a kiszolgáltatottság helyzetét. A legkevésbé kívánt állapot az, amikor ebben a kiszolgáltatottságban másokra vagyunk utalva, másnak a segítségére, talán csak egy pohár vízre, mert mindezt magunktól nem tudjuk megtenni. És ebben a kiszolgáltatott állapotban lép be Jézus. És addig, amíg a korábbi igeversekben azt látjuk, hogy küldöttek érkeznek, vagy akár a beteg maga érkezik Jézushoz, és Jézus úgy gyógyít, hogy akár szavai által, akár érintéssel teszi mindezt, addig itt ebben az állapotban az történik, hogy Jézus maga lép be. Nagyon szeretem a Szentírásnak azokat az ige részeit, amikor arról olvasunk, hogy Jézus lép oda a kiszolgáltatotthoz. Mert ez számunkra is egy felkiáltó jel, ez számunkra is egy olyan missziói küldetés tudatot kell, hogy indukáljon az életünkbe, amit itt látunk. Hogy nem kell nekünk megvárni mindig, hogy segítségért jöjjenek hozzánk. Hanem tehetünk úgy, mint az Úr Jézus Krisztus, hogy mi lépünk oda. És nem jelenti ez azt, hogy nekünk aztán tudni kell mindenkinek az állapotáról. Persze egy lelkipásztor esetében ez nem mellékes kérdés, hogy tudjon a gyülekezetéről, meg hogy ki milyen betegségben vagy megpróbáltatásban van. De egyébként a hétköznapi életünkben nem kell, hogy ez a lelkünket terhelje, hogy tudok-e mindenkinek a problémájáról. Viszont azzal, hogy Jézus ezt a példát adta elénk, nekünk látni kell azt, hogy igenis nyitott szemmel kell járnunk. Igenis meg kell tudnom szólítani a másikat, ha azt látom, hogy éppen nem úgy néz ki, ahogyan általában szokott. Vagy más a testtartása. Vagy olyan magányosan ül a templom padjában. Oda kell mennem, nem lehet, oda kell mennem. Ki kell lépnem a másikhoz, és meg kell kérdeznem. Lehet, hogy nem vagyok vele jóba. Elég indok ez arra, hogy ne tegyem? Nem. Az Úr Jézus azt a példát adja elénk, hogy menjetek. Menjetek, csináljátok. Tegyetek tanítványokká. Látjuk ezeket az imperatívuszokat, ezeket a felszólításokat. Legyetek olyanok, mint a ti mennyei atyátok. Hát egy helyben ülve, passzívan, lázas állapotunkban, kiszolgáltatottságunkban nem tudunk megmozdulni, csak akkor, hogyha észrevesszük azt, ahogyan Jézus közelített felénk. Akkor tudunk mi magunk is közelíteni mások felé. Egyébként ennek a fekvő állapotnak van egy olyan képe is, hogy ebben az időben, amikor minden háztartást a nőknek kellett rendezni. Ma már ez ugye megosztott, tehát ma már nem is szeretik hallani ezt a nők, mert hát ott van, hogy igenis meg tudja fogni a férfi is azt a porszívót, meg bármi mást. Kicsit-kicsit megyünk kijebb ezekben a határokban, de akkor nagyon szigorúan véve a nő dolga volt rendezni a háztartást. És hogy mindenről gondoskodjanak, ételről, italról, tisztaságról, emberről. És ebben az állapotban Péter anyósa nem tudja ezt megtenni. Az aktivitásnak a hiánya, a cselekvés képtelenség van a szemünk előtt. És az, aki nem tud elég aktív lenni, az mit jelent? Az nem elég hasznos. Az nem hasznos tagja a közösségnek. Ha nem tudom elvégezni a rám bízott feladatot, akkor lehet, hogy nem is vagyok annyira fontos. Ha nem tudom irányítani az életemet, ha nem tudom betölteni a rendeltetésemet, a feladatomat, a szerepemet, akkor ha elveszítem ezt a kontrollt az életemből, akkor semmi vagyok? Olyan gyakran tesszük fel ezeket a kérdéseket magunknak, mert pontosan elég egy hétköznapi történés, elég csak arra gondolni, ha valaki megbotlik és úgy beüti a lábát, hogy aztán mondjuk napokig fáj. Már érezzük, hogy nem úgy tudunk mozogni. Hogyha még ráadásul kórházba is kerülünk, kiszolgáltatottság vesz körül bennünket, rá vagyok utalva az engem körülvevőknek a gondoskodására, akkor magamat értéktelennek érzem. Akkor már azt látom, hogy nincs erőm, nem vagyok semmi. Kedves testvérek, ez a kiszolgáltatottság, ez meghozza az embernek a elméjében és lelkében előbb-utóbb azt, hogy amit nem tudok irányítani, akkor az engem is elveszít. A legtöbb szorongásos betegségnek a mai világban, a legtöbb pánikbetegségnek, szorongásos állapotnak, depressziónak az az alapja, hogy az ember fél. Fél attól, hogy nem tudja irányítani az őt körülvevő helyzeteket, élet szakaszokat, és egész odáig elmenően, hogy nem tudja irányítani, és nem bír befolyással lenni az élet végére, a halálra. És a legtöbb ilyen lelki problémának egyébként a valamitől való félelem az alapja. Aki küzdött már ilyen betegséggel, akár depresszióval, pánikbetegséggel, szorongással, vagy ki tudja hány válfajával ezeknek a mentális lelki betegségeknek, az pontosan tudja, hogy egy állandó rettegés az, ami körül övezi az embert. Na az megbénít. Az tényleg cselekvésképtelenné, cselekvőképtelenné tudja tenni az embert. Néhány héttel ezelőtt az idősek körében volt lehetőségem tartani egy előadást itt a gyülekezetünkben, a nappali klubban, és igazából a magányosság volt, a magány volt a téma, és eljutottunk aztán sok minden más területre is, de feljött az a kérdés, vagy leginkább az a tézis, hogy aki hívő ember, az nem lehet depressziós. És ez nem megítélés, egyik vagy másik oldalról, amikor én erre azt mondom, hogy dehogy nem. Ez nem egy vita helyzetet kell, hogy generáljon, hanem egy hatalmas felkiáltó jelet kell, hogy tegyen az egészséges ember életére is, és a beteg ember életére nézve is. Mert nincs olyan, hogy védve vagyok. Nincs olyan, hogy kikezdhetetlen vagyok. Nincs olyan, hogy én nem lehetek benne egy olyan állapotban, amiről egyébként itt a Szentírás is ismer, és ír, és azt mondja, hogy Jézus szavaival űzte ki ezeket a tisztátalan lelkeket. Hát aki egy picit is tájékozódik, és utána olvas, az megláthatja, hogy itt tulajdonképpen szó van arról, hogy nem csak fizikai értelemben vett betegségről beszélhetünk, hanem mentális küzdelmekről is. És akkor, amikor ördöngősről olvasunk, akkor, amikor háborgóról, háborodottról olvasunk, akkor bizony nem kell elvetnünk nekünk sem azt, hogy Jézus idejében, és attól, hogy Jézus ott volt a közelükben, nem mentesítette az embereket a betegségek alól. És ezt nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy attól, hogy az Úr Jézussal járok, nem vagyok mentes annak a lehetőségétől, hogy engem ne érjen baj vagy betegség. És egyébként a mai fiatal generációnak a 18 és afelett lévő életkorú fiatalok számára és száma között egyre többen vannak, akik szorongásos állapottal küzdenek. Hát akkor rá tudjuk sütni a bélyeget az ő életükre, hogy nem elég mélyen hívők? Arról van szó, kedves testvérek, hogy amikor ezeket az állapotokat olvassuk, akkor az Úr Jézus Krisztus úgy lép be ezeknek az embereknek az életébe, hogy nem azt mondja, hogy kevés a hited, azért vagy ebben. Hanem ha már vágysz a gyógyulásra, és hiszed, hogy tőlem kaphatod meg, akkor már elég nagy hited van ahhoz, hogy meggyógyulj. Nézd a másik oldaláról, hogy kitől kéred a segítséget ebben. Hogy ki tudod-e nyújtani a kezedet, megérintette Péter anyósának a kezét. Ki tudod-e nyújtani a kezedet abból az állapotból, amiben vagy, és hiszed-e, hogy Krisztus szava és érintése elég a gyógyuláshoz. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy neked meg fog ő jelenni. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a te állapotodból akár válásban vagy, akár bármely tragédia övezi az életedet, akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus oda megy melléd, megfogja a kezedet, és kivezet abból. De Krisztus oda megy a lelkedhez, hozzád tud lépni, közel tud menni hozzád, és meg tudja érinteni azokon a csatornákon keresztül a lelkedet, ahogyan neked arra szükséged van. Akár a kinyújtott kéz által, akár a szavak által a lelkedig tud hatolni. És mi ebben számunkra az örömhír, testvérek? Az, hogy amikor már felismered, hogy nem megy erőből, amikor már felismered azt, hogy minden erőd, minden próbálkozásod hiába való, akkor el fogsz jutni oda, hogy pontosan ez az erőtlenség az, ami Krisztusnak az ereje te benned. Attól függ, hogy mi a célod. Ha az a célod, hogy te magad lábalj ki ebből, mert összeszorított foggal meg tudod csinálni, akkor lehet, hogy kijebb lépsz ebből. De hiszem, hogy nem vagy gyógyult. És hogyha az a célod, hogy Krisztussal gyere ki abból, amiben benne vagy, akkor hiszem és tudom, hogy van ebből gyógyulás. Akár magánynak hívod, akár gyásznak hívod, akár törésnek hívod, akár szorongásnak hívod. Ez a fajta kontrollvesztettség fog ráébreszteni jó esetben arra, hogy nem neked kell irányítani az életedet, hanem át kell tudni adni. Egyszer eljön az a pont, amikor át kell tudni adni az életednek a kormányát az Úr Jézus Krisztusnak. És amikor ki tudod nyújtani a kezedet felé, mert annyira üres, és annyira kifolyik belőle minden érték, és minden ajándék, és minden támogatás, és minden lelki erő. Amikor annyira kifogy belőle minden, akkor egyedül Krisztus érintése tud betölteni mindent ezek helyett. Nem kell nekem mindent irányítani, mert Jézus vezet. Az a kérdés, hogy Elég keménynek érzed-e magad ahhoz, hogy ne borulj térdre? Vagy pedig hiszel annyira, és érzed-e annyira az Úr közelségét, hogy számodra nem akadály térdre esni sem? Én hiszem azt, hogy az ember életében, minden ember életében van olyan pont, amikor nem tud erőből tovább menni. Én tudom azt, hogy minden ember életében eljön az a pillanat, amikor szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy nem megy. Az, hogy észreveszed-e, az, hogy felismered-e, hogy ez már az az állapot, vagy kell még néhány pofon, hát azt már nem tudom. Az nem az én reszortom. De neked meg kell tudni hallani. Nyitottnak kell lenni arra, hogy Krisztus szavát és érintését tud fogadni. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Nézz a keresztre. Mit látsz? Kit látsz? Egy mai értelemben vett, erős, kigyúrt, szétszteroidozott, fehérjesékkel felturbózott Isten fiát? Vagy esetleg látod azt a megtört Krisztust, aki azért jött, hogy ezt a fajta törést végig élve és végig vigye, fel tudta vinni a keresztre azért, hogy ezt felismerve az ő ereje neked megadathasson. Szentírás egyik legszebb igéje az, amit így olvasunk, elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hidd el, hogy elég. Hidd el, hogy az, amiben vagy, arra ugyanúgy vonatkozik az, amit Jézus mondott, hogy ez a betegség nem halálos. Hidd el, hogyha az élet végét is jelenti egy betegség, az a halál nem az örök létre vonatkozik. Ehhez egyetlen út van, elhinni azt, hogy úgy szerette, annyira szerette, nagyon szerette az Isten a világot. Ez az egyetlen út, hogy ezt elhidd, hogy érted is, és értem is jött. Hogy azért vállalta, mert ez emberileg felfoghatatlan, hogy azért ment fel a keresztre önként az Isten fia, mert az Isten mindennél jobban szeretett bennünket. És hogy ez az élet, ez az örök élet nekünk megadathasson. Van gyógyulás, és amikor mi meggyógyultunk, akkor nem maradhatunk csendben. Ha már átérezted az Isten gyógyító szeretetét, a bajból való kiemelését, akkor azt kötelességed továbbadni. Kötelességed kilépni ebből, és vinni tovább a gyógyulás lehetőségét. Menj oda, lépj ki. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, felfoghatatlan az a kegyelem, amellyel te beléptél az életünkbe. Felfoghatatlan az az erő, amelyet a te erőtlen tested képviselt és jelentett. És felfoghatatlan az is, Urunk, hogy mi nem egy történelem könyvet lapozgatunk, hanem egy élő szóval megtöltött Bibliát, amely minden időben aktuális, minden időben szól hozzánk, még hogyha ezredjére is olvassuk ugyanazokat a sorokat, akkor te ugyanúgy tudsz szólni, csak másként. Éppen úgy, ahogyan nekünk aktuálisan szükségünk van arra. Urunk, törj össze bennünket. Ha kell, akkor helyezd minket egy olyan fekvő állapotba az életünkbe, ahol nincs más megoldás, csak felé nyújtani a kezünket, hogy te tudd azt megérinteni, és te tudd azt betölteni. Sokszor félünk ezt kimondani, Urunk, mert ki az a bolond ember, aki az összetörésért imádkozik? Ki az a bolond ember, aki betegségért, vagy éppen megtört állapotért fohászkodik te hozzád? Uram, hiszem, hogy a hívő ember tud ezért imádkozni. Hiszem, hogy tudunk azért könyörögni, hogy soha ne legyünk elég gőgösek, hogy soha ne legyünk elég magabiztosak, eléggé egocentrikusak ahhoz, hogy te be tudj jönni az életünkbe. És ha kell, akkor ezért könyörgünk, hogy taníts minket alázatra. Drága megváltónk, drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a csoda történéseket, a gyógyítás történeteket, mert erőt adnak nekünk. Hitet ébresztenek bennünk, hogy te elég vagy. Hogy te ki tudsz bennünket emelni. És nem nekünk kell irányítani az életünket, nem nekünk kell mindig magunkhoz ragadni a kormányt és erőből megoldani, hanem át tudjuk adni, át lehet adni te neked azt, ami már nem megy. Van, amire nincs ráhatásunk, Urunk. Van, amit nem mi irányítunk. Akár egy gyermek érkezését annak maga módján, természetes vagy éppen mesterséges módján, akár annak elvesztését, akár egy hirtelen jött tüdőgyulladást, akár egy súlyos betegséget, amelyből nincs kiút. Ezeket nem mi irányítjuk, Urunk. És segíts, hogy ne a halálfélelem, hogy ne az elmúlástól való félelem és rettegés határozza meg az életünket, hanem a te kegyelmed. Hogy tudjunk feltekinteni a keresztre, hogy az elég nekünk. Elég ahhoz, hogy örök életünk legyen. Szeress bele bennünket ebbe az igazságba, Urunk. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.